Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 29. verstől a 40. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben levő fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamás csikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamás csikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamás csikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamás csikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve, felhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban áldott vagy Te, a király, az életünk ura és a világ mindenség ura, aki magadénak nevezel bennünket, aki kiválasztottál bennünket, aki elhívtál bennünket, hogy tanítványaitál legyünk, aki elhívtál bennünket ma is, hogy téged ünnepeljünk, hogy előtted álljunk meg. Úr Jézus Krisztus, úgy szeretnénk mi is egy szívvel kiáltani, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Úgy szeretnénk kitárni magunkat előtted, és csak leborulni eléd, és dicsőíteni téged. És ülni a te lábaidnál, és hallgatni azt, hogy mire tanítasz bennünket. És hagyni, hogy vezesd a mi életünket. Megállunk most előtted, és emlékezünk azokra a dolgokra, amiben nem téged dicsértünk, akár az elmúlt héten is. Amiben nem téged követtünk, ami nem volt kedves előtted. És könyörgünk azért, hogy a te lelked által tisztítsd meg a mi szívünket, mosd meg bennünket, és törölj el mindent, ami elválaszt tőled. És a te kegyelmedből szólíts meg bennünket ma. Légy jelen a te lelked által közöttünk. Áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Istenek igéjét az előbb felolvasott rész folytatásából, Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből a 41-től a 44. versig olvasom. Amikor Jézus közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Amikor Jézus megjelenik az olajfák hegyén, és Szamár csikón megindul Jeruzsálem felé, akkor hatalmasra csapnak az elvárások és az indulatok. Mert az, aki csodákat tett, aki halottakat támasztott fel, az nem lehet semmiképpen sem más, mint Izrael régen megígért uralkodója, királya, a felkent, a messiás. Hiszen az Úrnak az olajfák hegyén kellett megjelennie, hogy felállítsa Jeruzsálem királyságát, hogy véghez vigye Izrael feltámadását. Nem véletlen hát a hozsanna, nem véletlen hát áldott a király, aki az Úr nevében jön. A váradalmak, a hosszú ideje elnyomás és megaláztatás alatt élő nép központi reménységét testesítették meg. Futótűzszerűen terjed a híre. Itt a messiás, érkezik az Úr. Zarándokok tízezrei vándoroltak, jöttek a városba, Jeruzsálembe, készülve a közelgő páska ünnepre. Ez az időszak mindig tele volt feszültséggel, mikor robban ki a vallási, politikai indulat, mikor éri el ez azt a fokot, hogy fellázadjanak a rómaiak ellen. Ezért, amikor a pálmaágakat lengetik, ami az akkori Izraelben hasonlót jelenthetett, vagy jelképezett, mint ma számunkra a lyukas, kivágott közepű, nemzeti színű lobogó, minden ezzel a feszültséggel volt tele. Jön a messiás, érkezik az Úr, és hatalmas szabadulást hoz. Nem véletlen, hogy a vezetők, akik féltek a rómaiak beavatkozásától, és arra vártak csak, hogy békébe teljen el ez az ünnep is, azt mondják, hogy mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ők szeretnének békében túl lenni az ünnepen. De Jézus, még ha nyilvánvalóan máshogy is, mint ahogy a legtöbben gondolják, valóban Izrael reménysége. Ő valóban Izrael királya. És ezért így szól, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Mégis van egy nagy kettősség ebben a történetben, hiszen a virágvasárnapi ünneplő forgatagban, az éjjelzések, az elvárások sűrűjében talán kevesek látták meg azt, ami valójában Jézus arcán volt, hogy Jézus megsiratja a várost. Jézus arcán nem a győzelemre készülő hadvezér büszke öröme látszik, hanem könnyek csorognak végig az arcán. És arra hív bennünket ez az ige, hogy tekintsünk bele ebbe a fájdalomba, ennek a nagy hétnek a kezdetén. Hogy tanuljunk meg az ő szemeivel látni és az ő szívével érezni. Hogy keressük mi az ő akaratát, mint az ő népe, mint az ő küldöttei, mint Isten missziói népe, akiket arra választott ki, arra hívott el, arra ruházott fel szent lelke erejével, hogy Jézus szolgálatát folytassuk ebben a világban, ebben a társadalomban, ahol élünk. Így tekintsünk bele Jézus könnyeibe. Mire hív bennünket? Mire hív minket az ő küldötteit ebben a világban? Amint közelebb ért a városhoz, meglátta a várost és megsiratta. Miért sír Jézus? Nyilvánvaló, Jézus tudja, hogy akik most ünnepelnek és éljeneznek, azok hamarosan kiábrándultak és csalódottak lesznek. Mert akik nem azt várják Jézustól, amit Jézus valóban hoz, azok valahol természetszerűen csalódottak lesznek és kiábrándultak lesznek, amikor Jézus nem azt hozza, amit ők elvártak tőle. Jézus tudja, hogy el fogják vetni és el fogják utasítani, tudja, hogy a Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulás mégis az ő szenvedésének és keresztre feszítésének a kezdete, innentől minden e felé mutat. Miért sír Jézus? Siratja önmagát? Siratja saját halálát? Siratja küldetésének látszólagos kudarcát? Dehogyis. Jézus szavaiból teljesen egyértelmű, hogy a várost siratja. Az embereket siratja, akik elutasításával maguk számára a halált és a pusztulást választják. Jézus nem önmaga felett sír, nem a küldetésének a úgy tűnik kudarca felett sír, hanem az elvesző emberek felett. De miért sír Jézus az elvesző emberek felett? Egyetlen egy olyan nyilvánvaló magyarázat van erre. Hát mert szereti őket. Mert szereti ezt a várost, most mondhatjuk, szereti ezt a bűnös várost. Mert egészen magáénak érzi Jeruzsálemet, és Jeruzsálem nem csak a város, hanem mint főváros jelképe Isten egész népének, Izraelnek. Olyan érdekes, hogy Jézus az atyától jött. Úgy tekintünk rá, hogy ő Isten, aki eljött ebbe a világba, és talán sokszor nem érezzük azt, hogy mit jelentett számára eljönni és testé lenni az ő népében. Hogy nem maradt kívülálló, aki eljött ebbe a világba, de valahol olyan értelemben tartozik Istenhez, az Atyához, hogy mindig kívülálló maradt, és nem is igazán gabajodott bele népének az életébe, dehogy is nem. Nem maradt kívülálló, hanem tudja, hogy a népe, a testvérei, a vérei azok, akik a pusztulást választották. És ezért elmondja, mert el kell mondania a fenyegető üzenetet, jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön. A sajátjainak mondja, az övéinek mondja, de miközben mondja, könnyek csorognak végig az arcán. Mert Jézus számára nem elég tételt jelent, hogy az őt elutasító nép a pusztulást választja, hanem fájdalmat és szenvedést. És hogy értsük és érezzük ezt, nézzünk arra, aki egy jó ellenpélda, az Ószövetségből Jónás próféta, aki éppen egy ellentétes indulattal jelenik meg a városban, ahova Isten küldi, nem egyszerű úton, de megérkezik Ninivébe. Aki Izrael ellensége, Ninive, amely egy bűnös válasz, és Isten elküldi az ő prófétáját, Jónást, hogy hirdesse az Isten ítéletét. És Jónás bejárja a várost még 40 nap, és elpusztul Ninive. De csodák csodája, Ninive népe felismeri a maguk igazságtalan, a maguk elnyomó, a maguk gonosz életét, és megtérnek, és megtér Ninive uralkodója, és Isten ezért felfüggeszti az ítélet hirdető prófétai szót. A történet vége az, hogy Jónás dühöng. Jónás dühöng azon, hogy Isten kegyelmet gyakorolt és megkönyörült ezen a népen. A próféta kemény szívű elégtétellel nézte volna végig, hogy milyen jó, hogy ez a bűnös város elpusztul. Milyen jó, hogy az Isten igazságra végre eljön és lecsap és lesújt a bűnösökre. És nem sírt volna, vagy nem ejtett volna egy könnyet sem Ninive felett. De végül majdnem sírt, de legalábbis dühöngött saját sikertelensége felett, mert ítéletet hirdetett, és nem lett ítélet. És ezzel szemben, ami annyira emberi sót, hadd mondjam, sokszor annyira keresztényi magatartás, hogy pusztuljon már a férgese. Ezzel szemben ott van Jézus, aki úgy hirdeti meg az ítéletet, hogy nincsen benne egy csepp elégtétel sem. Csak az a szeretet az övé iránt, ami miatt könnyek csordulnak végig az arcán. Jónás sohasem azonosult Ninivével, akikhez küldetett. Neki soha nem számítottak az ott lakók. Ő soha nem szerette őket úgy, ahogy a Teremtő Isten szerette azt a várost is. Jónás elégtétellel nézné végig azok pusztulását, akikhez Isten küldte, Jézus pedig megsiratja a várost, amely elutasítja őt. Azt gondolom, hogy ez az ige bennünket, Jézus követőit, azzal a kérdéssel szembesít először, hogy vajon mi mennyire azonosulunk azokkal, akik között élünk. Mi mennyire azonosulunk a lakóhelyünkkel, ami a legtöbbek számára gazdagrét. Mennyire azonosulunk a városunkkal, Budapesttel? Mennyire azonosulunk a népünkkel? Mennyire szeretjük Gazdagrétet, vagy Budapestet, vagy szeretjük, vagy hogyan szeretjük ezt az országot? Hogyan viszonyulunk mindahhoz, ami közöttünk történik? Hogyan érzünk mindazok iránt, akik szintén itt élnek? Jézusnak ez a szeretete, ami itt a sírásában jelenik meg, szolgálata elején is nyilvánvaló. Máté evangélista egy summájából világosan látszik ez, amikor ezt olvassuk, így foglalja össze Jézus szolgálatát. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus megszánta az elgyötört és elesett népet, azonosult velük. Az isteni szeretettel fordult hozzájuk. A megalázott, függetlenségétől megfosztott nép ilyen volt számára. Miért olyanok, ahogy Jézus mondja, mint a juhok pásztor nélkül? A pásztor a bibliai gondolkodásban nem pusztán a lelki pásztort vagy a vallásos vezetőt jelenti. A pásztor a vezető. A pásztorok a nép vezetői. Azok, akikkel Jézus újra és újra összeütközésbe kerül, akár Heródes, mint politikai vezető, vagy a vallásos vezetők. De ha az Ószövetségre tekintünk, végig azt látjuk, hogy amikor a pásztorok, a nép vezetői a saját maguk érdekeit helyezték előtérbe, akkor Isten prófétái újra és újra hűtlen pásztoroknak nevezték őket. Az Ószövetség számára nagyon valóságos az, hogy amikor a vezetők saját maguk hatalmát építik, és csak azon vannak elfoglalva, hogy ők hogyan gazdagodnak meg, amikor a népnek a nagy része szociális értelemben nyomorúságba kerül, akkor eljönnek az Isten küldöttei, és megtérésre hívják a népet. Éppen ezért várja Izrael Jézus korában is a messiást, az igazi pásztort, az igazi vezetőt, mint egy elnyomott, egy megnyomorított nép a római birodalom fennhatósága alatt, mint akiknek olyan pásztorai vezetői vannak, akik Jézus az igazi pásztorral állandóan szembe kerülnek. Ezért várják, hogy a békesség, a jólét ideje eljöjjön. És azért beszélek erre ilyen hosszan, mert amikor azt látom, hogy Jézus, vagy olvasom az igébe, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett, vagy amikor azt látom, hogy Jézus megszánja a népet, mert elgyötörtek és elesettek, akkor nem tudok másra gondolni, mint saját városunkra és az országunkra. Azért, hogyha valamivel meg kéne ragadnunk azt, hogy mi történik ma Magyarországon, akkor azt mondhatjuk bátran, hogy elgyötörtek és elesettek az emberek, mint juhok pásztor nélkül. Mert nem így bolyonganak sokan az egészségügy útvesztőiben gyógyulást keresve mindenféle betegségekre. Jó részük a saját önpusztító életükből fakad. Egy másik részük esetleg éppen a szegénységükből és a nyomorúságukból fakad. Se szeri, se száma a rémtörténeteknek ma. Nem egy érzelmileg, lelkileg és intellektuálisan is megnyomorított nép ez a miénk, amely egyre inkább jövőtlen. Amely most már nyilvánosan is kimondja, hogy nem tud bízni a vezetőiben, és fikarcnyit sem hisz abban a jövőképben, amit az ország vezetői eléjük adnak. Nincs motivációja, reménysége sokaknak, és nem marad más számukra, mint az, hogy valahogy még jobban trükközzünk, hogy valahogy még többet összekaparjunk magunknak, még több munkával, még több erőfeszítéssel, hogy kicsit több legyen az életben. És közben annyira érezzük és tudjuk, hogy kivész ebből a népből minden szolidaritás, és a közösségeknek a megtartó és élő erej helyett nem marad más, mint menekülés a tévé meg az internet virtuális világába, látszat közösségébe, ahol az emberek totálisan magányosak, elszigeteltek, és sokszor szenvedélyi rabjaivá válnak, mert szükség van a képernyőre. Azt gondolom, és ha senki ebben különösebb politikai felhangot nekem ne keressen ebben, azt gondolom, hogy annyira nyilvánvaló, hogy ez a nép elgyötört és elesett, mint juhok pásztor nélkül. És mi magunk is ebben vagyunk. Hiszen mi is ennek a népnek a részei vagyunk, ennek az országnak a részesei, folyamatok elszenvedői, így vagy úgy, kisebb vagy nagyobb mértékben. De azt kell mondanunk, hogy inkább kisebb mértékben. Még mindig a mi szociális helyzetünk, ahol a gyülekezetünk általában van a legtöbb tag, mi még keményen a jobb módúak közé tartozunk. De azért mondom mindezt, hogy azt lássuk, hogy nem állhatunk meg a panaszkodásnál. Hogyha mi Jézus népe vagyunk, nem ragadhatunk bele abba, hogy együtt panaszkodunk, meg együtt kesergünk másokkal. De mint Jézus követői, mi nem ragadhatunk le egy politikai megoldás minden hatóságába vetett hitnél is. Senki ne gondolja, hogy azt jelenti ma Krisztus követőjének lenni, hogy odáll az egyik politikai oldalra, és azt mondja, hogy ez lenne a teljes megoldás. Hiszen Jézus követőjének lenni, vagy Jézus küldötteinek lenni ebben a világban éppen azt jelenti, hogy egészen más perspektívák és egészen más erőforrások nyíltak meg a számunkra. ha panaszkodunk, ha együtt keserbünk, vagy éppen átkozódunk másokkal, lehet, hogy együtt érzünk, de nincs erőnk változtatni. Jézus sem azt tette, hogy együtt szitta volna a rendszert a társadalom kitaszítottjaival. De még csak politikai megoldáson sem dolgozott, és nem azért, mert a politikai megoldások hiába valóak. Éppen én mondtam az előbb, hogy Isten mindig számon kérte a pásztorokat és a vezetőket, hogy igazak és hűségesek legyenek. De Jézus azért nem ezt teszi, mert ő sokkal többet hozott. Az Isten országát, az Isten királyi uralmát hirdette és hozta el azok életébe, akik elesettek és elgyötörtek voltak. Jézus látott, megszánt, majd amikor minden lezárult, keservesen sírt. Mindezek alapján az első kérdés, amit ő a szívünkre helyez, hogy szeretjük-e ezeket az embereket? Hogy szeretjük-e a helyet, ahol élünk? Hogy szeretjük-e a városunkat? Hogy szeretjük-e az országunkat? Hogy az Istentől való szeretet kicseréli-e a szívünkben a Jónási indulatot Jézus indulatára? Hogy készek vagyunk-e szeretni azokat, akik úgy panaszkodnak, úgy bolyonganak, úgy átkozódnak, vagy éppen úgy pusztítják magukat, hogy semmit sem tudnak Isten uralkodásának a jó híréből. Hihetetlen, hogy mi keresztények milyen gonoszak tudunk lenni. Ismerjük Jézust. Van egy más perspektívánk és egy más erőforrásunk. És ebből erőt is merítünk, így vagy úgy, újra és újra. De amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, nem ebből adunk, hanem beállunk abba, hogy velük együtt panaszkodunk. Hogy velük együtt kesergünk. Megtartjuk, pedig nekünk nem érezzük, nekünk sokkal jobb, mert mégiscsak van egy reménységünk. Nekik nincs. De nem ezt adjuk, hanem belépünk abba, amiben ők vannak, és csak kesergünk velük együtt. Szereted-e őket annyira, hogy kész leszel Jézus követe lenni? És ez elviszett a következő kérdéshez, hogy mennyire bízunk az evangéliumban. Nem csak az a kérdés, hogy mennyire szeretjük az embereket, hanem mennyire hiszünk és bízunk az evangélium életformáló, társadalomgyógyító erejében. Mert az evangélium a békesség egyetlen útja. Azt mondja Jézus, miután azt olvassuk, hogy látta és sírt, hogy bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. A békességre vezető út Jeruzsálem meglátogatásának az ideje, mondja, hogy Isten Jézusban meglátogatta a várost. Mi hozhatott volna ennek a városnak, ennek a népnek békességet, azaz megbékélést Istennel, és egy megbékélt, egy egészséges, egy jóléttel megáldott igazságos és szolidáris társadalmat? Nem más, mint Jézus eljövetele, Isten meglátogatása. Az egyetlen békességre vezető út Jézus Krisztus maga, az evangélium, hogy eljött az ő országa. Mit jelent számunkra az evangélium? Mennyire bízunk az evangéliumban? Sokaknak az evangélium csak egy lelki megoldás, ami nem sokkal több, mint stresszoldás. Akik eljönnek újra és újra, kinek inge, vegye magára, aki számára az istentisztelet egy lelki nyugalom, egy lelki feltöltődés, ami jó, meg fontos, de nem több az evangélium. És teljesen belefér ez a mai gondolkodásba, és senkit nem botránkoztat meg, hogy az evangélium nem több, mint egy vallásos technika. Persze ez egy konzervatívabb fajta vallásos technika, konzervatívabb és hagyománytisztelőbb embereknek, de ugyanazzal az értékkel bír sokak fejében, mint más vallások vagy más technikák. Például jóga, vagy reiki, vagy agykontroll, vagy relaxálás. Kinek mi működik, kinek mi jön be. Nem lett az evangélium számunkra, Jézus követői számára egy ezek közül? Vagy ha nem is mondanád ezt, de ahogy a mindennapi, hétköznapi beszélgetésekben megjelennek ezek a dolgok, nem hasonló módon jelenik meg, vagy nem jelenik meg az evangélium. El sem mondod, ez a te magánügyed. A belső lelki békét. De vegyük észre, hogy Jézus számára az evangélium nem egy vallásos technika, még ha azt mondanád, hogy talán a legjobb is ahhoz, hogy lelki békességünk legyen, hanem az evangélium az egyetlen békességre vezető út. Nem egyénileg pusztán, hanem közösségileg, egy társadalom számára. Nagyon sokan nem látják és nem hiszik, hogy Jézus Krisztus a békesség egyetlen lehetősége egy közösség, egy társadalom jólétéhez és egészséges életéhez. Hogy Jézus látogatása Jeruzsálem számára az egyetlen lehetőség arra, hogy az a nép valóban Istenhez forduljon a vezetőivel együtt, hogy megbékéljenek Istennel, hogy megtérjenek azokból a bűnökből, amelyek szétszakítják a társadalmat, amelyek pedig a szétszakítottság táptalajt ad azoknak a fanatikus, messiás önjelölteknek, akik eljöttek Jézus után is, és azt mondták, hogy majd mi megszabadítunk benneteket. És tudjátok, hogy mi lett a következménye? Hogy Krisztus után 66-ban, miután elutasította Jeruzsálem az Isten meglátogatását, Jézusban az egyetlen egy békességre vezető utat, egy ilyen felkelés kapcsán, egy ilyen messiási felkelés kapcsán a rómaiak ellen kitör a zsidó háború. És Krisztus után 70-ben, amikor a végső leverése történik ennek, amikor lerombolják a templomot, akkor a városban élő emberek már könyörögnek, mert éheznek, mert pusztulnak, hogy jöjjenek a rómaiak és szabadítsanak meg. És Jézus szavai kísértetiesen beteljesednek, jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak tégedet és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön. Történetileg igazolható módon Jeruzsálem nem ismeri fel Isten látogatásának az idejét. Elutasítja Jézust az egyetlen békességre vezető utat, és a pusztulás útjára lép. Mert az evangélium, ugye a kérdésünk itt az, mennyire hiszünk az evangéliumban? Az evangélium nem csak egyéneket, hanem közösségeket, lakónegyedeket, városokat, országokat formálhat át. Mennyire hiszel az evangéliumban? Mi számodra az evangélium? Kész vagy-e kilépni abból, hogy ez csak a saját magad kis lelki békéje? És ez vezet a harmadik kérdéshez. Mi, mint gazdagréti gyülekezet, milyen árat vagyunk készek fizetni azért, hogy az evangélium áthassa a beteg társadalmat? Mert Jézus legmegrendítőbb szavai ebben a részben a következők. De most már el van rejtve a szemeid elől. És itt beszélhetnék, és egy kicsit ki is térek arra, hogy megvan ennek az egyéni oldala. Igenis, amikor Jézus valakit hív, és szólít, és vár, akkor eljöhet az az idő, amikor olyan sokszor elutasítottad már őt, olyan sokszor kibújtál már az ő hívásából, olyan sokszor elkerülted azt, hogy valóban elfogadd őt, hogy egyszer eljön az az idő, amikor, mivel magad választottad az elutasítását, végül ez teljesedik be rajtad. Mivel magad választottad, hogy vak maradsz, és nem látod meg őt, végül Isten is elrejti előled. Mindenki ilyen számára. Ma van a Jézushoz fordulás ideje. Ma még van. De ott és akkor, akik elutasították Jézust, mint közösség, mint város, mint nép, azok számára akkor bezárult a kapu. 3 évig hirdette Jézus az Isten országát, az Istenhez fordulás szükségességét, de ennek vége. És így van, Jeruzsálem, aki most ünnepel, néhány nap után keresztre feszíti Isten küldöttét. Már túlment azon a ponton, ahol még van megtérés. Azt hiszem, hogy a jó hír számunkra az, hogy ha mi Isten szeretetét a szívünkbe fogadjuk az emberek iránt, ezután a város iránt, ez iránt az ország iránt, ha mi hisszük az evangéliumnak az erejét, ahogy áthat társadalmakat, közösségeket, akkor azt is hisszük, hogy Jézus nem mondja itt és most Gazdagrétről, nem mondja Budapestről, nem mondja erről az országról vagy népről, most már el van rejtve a szemeid elől. Sőt, sokkal inkább úgy lát minket, mint elgyötört és elesett népet, akik olyanok, mint juhok pásztor nélkül. Nem az elkerülhetetlen pusztulás, hanem a szenvedés, a nyomorúság és a bűn mélységeit látva sír népünk felett. Mire vezet ez minket? Két képet szeretnék elétek adni, mind a kettő régi, mégis sokaknak új. Mind a két kép döntő volt abban, ahogy erről a templomról álmodoztunk, ahogy ezért a helyért imádkoztunk, ahogy ezért a helyért adokozással vagy más módon áldozatot hoztunk. 3 éve vagyunk itt. Az egyik kép, ami Lukács evangélista következő soraiban is olvasható, ahhoz kapcsolódik, amikor Jézus kiűzi az árusokat a templomból. És ezt mondja, Márk szerint mondja így, nincs-e megírva az én házam imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Emlékeztek még, akik itt voltatok, hogy mi úgy beszéltünk erről a templomról, amikor még semmi nem volt meg belőle, úgy imádkoztunk érte, úgy adakoztunk, úgy mentünk másokhoz, hogy támogassanak bennünket, hogy végigazolt bennünk ez a ház, az imádság háza minden népeknek. Mert Jézus fájdalma az, hogy az a biznisz, ami a templomban folyik, az megrabolja az embereket, akik Istent keresik. Akik otthon vannak a templomban, a jeruzsálemi templomban, és saját hasznukra dolgoznak ott. Lehetetlenné teszik azoknak, akik Istent keresve jönnek, hogy Istennel találkozzanak. Az a ház imádságháza minden népnek, ez Jézus haragjának az oka. Ti pedig lehetetlenné teszitek a népeknek, hogy megismerjék az élő Istent, mert ti vagytok otthon ebben a házban, és csak magatokkal foglalkoztok. És azt mondtuk mindig, hogy legyen ez a ház az imádság háza minden népeknek, hogy a lakótelep és más emberek megismerhessék az Úr Jézus Krisztust, és nem magunknak építjük, hanem azért, hogy az Isten missziója tovább jusson innen. Hogy a magunk érdekei, a magunk haszna, a magunk kényelme soha ne szorítson innen ki másokat, attól, hogy eljussanak az Úr Jézus Krisztus üdvözítő ismeretére. A másik kép a gyümölcstermés képe, a Yorki gyülekezet lelkipásztora, jól ismerik őt többen, Steve volt, aki egy alkalommal itt járt, és ezen a helyen még nem volt semmi, csak egy telek, és már kicsit beteges, de még életben tartott cseresznyefák, és már június volt, ért a cseresznye, a cseresznyefám, megnéztük a telket, és leszakított egy cseresznyét, és azt mondta, hogy egyetlen egy fa sem terem gyümölcsöt saját magának. A fa azért termel a gyümölcsét, hogy mások szakítsanak róla, és egyenek belőle. A másik kép, ami mindig is velünk volt, amiről Jézus beszél a János 15-ben, az a gyümölcs termés képe. Azért választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, nem magunknak, hanem másoknak. Ezeknek a képeknek a jelentését és az ebben rejlő régi és új közös elhívásunkat szeretném a szívetekre helyezni ma. Mert elértünk egy közös pontra az életünkben. 3 éve, húsvétkor lesz 3 éve, hogy használjuk a templomot folyamatosan. Amit ezek a képek jelentettek, az megtörtént. Mert nem kevesen vagytok, akik azóta kerültetek ide. Akár úgy, hogy 3 éve nem ismertétek Krisztust. Távol voltatok az Isten népétől, távol voltatok Istentől, és ma pedig úgy tesztek bizonyságot, hogy az Isten gyermekeivé lettetek. És ezzel, akik szolgáltok, akik hitre jutottatok, ezzel, ami ezekben a képekben volt, az beteljesedik. De van, amikor úgy érezzük, sokan, újak is, hogy ez egy kicsit sok. Van, amikor azt fogalmazódik meg egyesekben, ez egy kicsit gyors. Körülbelül 300 ember gyerekekkel együtt jár rendszeresen a gyülekezetbe. Kialakult az Alfa, mint a missziónak a programja. Megszületett a nyári gazdagréti inkubátor. Szaporodtak a házi csoportok. Hál' Istennek megerősödött az adminisztráció, sok a háttér munkája. Belaktuk, programokkal megtöltöttük a templomot. Ez jó. De többen közben azt érzik, hogy nem ismerjük már egymást úgy, mint régen. Nem vagyunk már egy nagy család úgy együtt, mint régen. Nem tudjuk úgy átélni az egész nagy közösséget, mert még kisebb közösség volt, mint korábban. Nem látható át úgy a gyülekezet élete, hogy mindenki tudja, hogy mi történik, mint régen. És ezért azt érzitek, hogy tovább kellene stabilizálni a gyülekezetnek az életét, ami igaz. És talán úgy érzitek, hogy nem kell akkora hangsúlyt fektetni az evangelizációra. Így is annyira más már az életünk, mint régen. De tudjátok, amikor Jézus látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. És amikor meglátta Jeruzsálemet, amikor már lejárt az idő, akkor megsiratta a várost. És tudjátok, mit jelent ez? Számomra azt jelenti, hogy a saját gyülekezetünk, életünk kényelme érdekében nem zárkózhatunk be. És mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy hol van az ő kényelme. Hol van az ő fájdalma, hogy már nem olyan, mint akkor. Hol van az, ahol inkább azt mondaná, hogy csak maradjon minden úgy, ahogy van. És miközben elgondolkodsz ezeken az érzéseken, kimondott, ki nem mondott gondolatokon, közben néz körül erre a megroppantott társadalomra, akiket Jézus megszán, mert elgyötörtek és elesettek. Nem tarthatjuk önző módon magunkénak azt, amit már megismertünk. És mindent meg kell tennünk, hogy továbbadjuk. És tudjátok, a csoda az, és egy kicsit Krisztián erről beszélt, a csoda az, hogy minél inkább belépünk abba, hogy továbbadjuk az evangéliumot, vagy minél inkább odaszánjuk magunkat abba, hogy a gyülekezetben szolgáljunk, ami segíti azt, hogy gondoskodjunk egymásról házi csoportokban, ima háromszögekben, megszólítsuk egymást, észrevegyük egymást, gyakoroljuk a szeretet szolgálatot az egymásért csoport keretében. Ha minél inkább odaadjuk magunkat ezekre a dolgokra, és nem csak féltjük magunkat, meg az időnket, meg az energiánkat, hanem kinyílunk. Az Isten szent lelke betölt, megerősít és megújít. És minél inkább vigyázunk magunkra, hogy nehogy már ide jöjjenek ezek a cigányok, mert felfordítják az életemet. Annál inkább üresek maradunk, és semmink sem marad. Úgyhogy az, hogy Jézus sír a város felett, emlékeztessen bennünket ezen a nagy héten erre. Azért akarunk beletekinteni Jézus szenvedésébe. Azért akarjuk újra átélni, hogy mit jelent, hogy Jézus kereszthalált halt, magára véve minden bűnünk büntetését. És azért akarunk újra megerősödni és örvendezni a feltámadás erejében és valóságában. Nem magunkért, hanem hogy gyümölcsöt teremjünk, és hogy ez a hely imádságháza legyen minden nemzetnek. Ezért arra hívlak benneteket, hogy imádkozz, hogy kapj Jézusi szeretetet a lakóhelyed, a városod, az országod iránt. Hogy lásd Jézus szemével az elveszetteket. Imádkozz érte, hogy az ő szeretete rád terhelődjön a szívedre. Imádkozz, hogy lásd, hogy az evangélium az egyetlen békességre vezető út. Nem a te egyéni lelki békességednek az áloga. Felejtsd el! Ha Isten Krisztusban elhívott, azért hívott el, hogy a tanúja légy. Megáld, meggazdagít, de nem csak azért, hogy neked jó legyen, hanem azért, hogy az ő dicsőségére élj. És végül imádkozz, hogy a tiéd legyen Isten elhívása abban, ahogy gyülekezetünket tovább vezeti a misszióban. És hogy képes légy odaadni magadat a szolgálatra. Nagyon sokan, nagyon sokat szolgálnak, sokszor elfáradnak ebben. Ez a mi felelősségünk, hogy támogatást kapjanak, és ezen gondolkodunk, imádkozunk, dolgozunk, hogy még sokkal jobb legyen. De közben, akik meg úgy érzik, hogy mindig csak magunkra vigyázunk, higgyétek el, ahogy az Isten lelke előbbre fog bennünket vinni, és szaporítani fogja ezt a gyülekezetet, mert fogja megtérőkkel, úgy meg kell találni a helyünket ebben, és úgy mindannyiunk élete elmélyül és meggazdagodik. Térjünk meg az önzésünkből, és szánjuk magunkat oda Jézus szolgálatára, mert ez az elhívásunk. Amen. Mennyi atyánk, azokért imádkozunk most először, akiket te elhívtál arra, hogy hirdessék a te nagy nevedet a népek között, és akik ezzel az énekkel együtt most annyira át tudják élni, hogy hol vannak azok a régi napok, amikor azt mondtam, a szolgád vagyok, akiknek a szívében elhalkult ennek az elhívásnak a hangja, akik szívében lelohadt ennek az elhívásnak a tüze, akik tudják, hogy milyen az, amikor te lángra lobbantod a szívet és küldesz. Akik tudják, hogy milyen az, amikor a te szeretetedből éreznek felelősséget a népek iránt. Kérünk lelkeddel, újítsad meg őket, állítsd helyre őket, hogy teljes szívvel újra higgyenek az evangéliumnak az erejében, hogy teljes szívvel szeressék az embereket, ahogy te szereted őket. Így kérünk, hogy érintsed meg az ő életüket, és munkáld bennük ezt. Köszönjük neked, Atyánk, mindazt, amit gyülekezetünknek adtál. Köszönjük ezt a helyet, amely az imádságháza minden népeknek, és add, hogy ne legyünk hűtlenek ahhoz a tőled való elhíváshoz, ami a szívünkben élt régen. Bocsáss meg nekünk minden olyan keserűséget, aggodalmat, félelmet, vagy önzést, amely miatt nem vagyunk készek odafordulni más emberekhez, ami miatt nem akarunk megismerni új embereket. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan szívesen ápolgatnánk magunkban a tőled való kincset, úgyhogy nem adjuk tovább, mert az túl sok erő és fáradtság, és közben ápolgatjuk, de alig-alig csillog már. Kérünk, így újítsad meg egész gyülekezetünket, és add a te lelki ajándékaidat, hogy azok, akiknek azokat az ajándékokat adtak, hogy törődjenek, hogy segítsenek a rászorultakon, a bajban lévőken, akiknek azt az ajándékot adtad, hogy mások mellé álljanak és bátorítsák őket, azok ugyanúgy szolgáljanak, mint akiknek azt az ajándékot adtad, hogy te tanúid legyenek és hirdessék az evangéliumot minden helyzetben. Kérünk, építsd fel ezt a gyülekezetet, hogy még inkább megvalósuljon az, amit te adtál a szívünk elé, hogy valóban sok gyümölcsöt teremjünk és elhiggyük, hogy ez az egész ország te rád vár, és téged vágyik. És hogy megújulhatnak az egyházak, a gyülekezetek, megújulhat a te néped, és a békességre vezető egyetlen úton járhatnak sokan. Szeretnénk odaadni magunkat most ennek, így te neked, hogy legyünk a te eszközeid az életünkben. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nagyon nagy nehézségeket hordoznak, akár családtagjaik körében van súlyos betegség, akár gyermekeikkel érzik magukat bölcstelennek, nehéznek, nem tudnak mit kezdeni egy-egy nehéz helyzettel. Akár a gyásznak a terhét hordozzák, akár maguk betegek, akár a munkahelyüket veszítették el, vagy anyagi gondjaik vannak. Urunk, kérünk téged, hogy mutassad meg te sokszínű kegyelmedet, mutass meg a te szabadításodat, és bátorítsd, vigasztald, és erősítsd meg a te népednek tagjait. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi egész országunkat, az egész hazánkat. Kérünk téged olyan pásztorokért, vezetőkért, akik valóban igazak, hűségesek, együttérzőek, őszinték és becsületesek. És imádkozunk azért, hogy megújuljon ennek a népnek az élete, hogy reménységet kapjon, hogy felálljon, hogy legyen jövője, és higgyen abban, hogy te vagy a jövője. Így kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké.